amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberszív meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünnep Isten tiszteletünket kezdjük a 313. dicséretünk éneklésével, annak az első versével, amely így kezdődik: Dicsért Isten kereszténység ő dicsőségében. Elfoglalva, énekeljünk tovább, és énekeljük a 316. dicséretünk első 6 versét, mely a karácsonyi történetről szól. Így kezdődik az első vers: az Istennek szent angyala, mennyekből, hogy alászála. Az első 6 verset énekeljük.
Thank you.
Karácsony másnapján olvasom a karácsonyi történetet Máté írása szerinti történetből, annak a Máté evangéliumának első fejezetében, a 18-tól a 25. versben van megírva eképpen. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akart őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fogsz szülni, akit nevezze Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme, a szűzfogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Istennek szent lelke tegye ezt számunkra személyes üzenetté, és helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk. Drága mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk az ünnepért, hogy a nagy éves hajtásban te készítettél számunkra napokat, amikor le tudunk nyugodni, tudunk pihenni, és családunkkal, szeretteinkkel, rég nem látott rokonainkkal, barátainkkal tudunk találkozni. De köszönjük, Urunk, hogy az ünnep nem csak erről szól, hogy energiákat gyűjtsünk a következő évre, hanem te tartalommal töltötted ezt meg. Köszönjük, amit több mint 2000 évvel ezelőtt te értünk tettél, hogy a földre küldted a te fiadat, Jézus Krisztust, és őre emlékezhetünk a mai Isten tiszteleten is, a mai ünnepen is. De köszönjük, hogy Jézus Krisztusban te nem csak ennyit tettél, hogy adtál egy fiút, aki megszületett, hanem ő elvégezte azt a váltságot, ami által most nekünk szabad utunk van hozzád, és tudunk téged mennyi atyánknak hívni. Bevalljuk, Urunk, és te látod a legjobban azt, hogy mennyire nem élünk ezzel a szabad lehetőséggel. Főleg, mikor nyomorúságaink, terheink, fájdalmaink vannak, akkor nem mindig te vagy az első, akihez szaladunk. Futkározunk egymáshoz, egymástól kérünk tanácsot, orvoslást a bajainkra, és elfelejtjük azt, hogy nekünk mennyei atyánk van, aki azt ígérte az ő fiáért, hogy velünk van minden nap, és gondoskodik rólunk. És bocsáss meg, Urunk, azt is, hogyha esetleg erről is elfeledkeztünk az ünnep nagy fényében, és nem láttuk meg az igazi, valódi tartalmat, nem tudtunk elcsendesedni, nem tudtunk a másikhoz is úgy fordulni, minthogyha az tényleg a te fiad lenne. Bocsáss meg, hogyha amennyire hangsúlyoztuk, annál kevésbé sikerült a szeretetet megélnünk egymás között, és annál kevésbé sikerült elcsendesednünk. Urunk, te tudod egyedül, hogy mi volt az elmúlt napokban bennünk, és azt is, hogy most mi van a szívünkben, most mi jár a fejünkben, mi nyomja gondolatainkat. De kérünk, hogy ne ezekre tekintsél most. Ne gyarlóságainkra, ne vétkeinkre, bűneinkre, hanem Jézus Krisztusért most szabadíts meg bennünket gondolatainktól, amik rabságban őriznek bennünket, és nem hagynak rád figyelni. Kérünk, add a te szent lelkedet, szenteld meg a figyelmünket, és az ismert karácsonyi történetből hadd tudjuk megérteni, hogy miről is szól, és te mit szeretnél ma ezen a napon nekünk mondani. Urunk, olyan jó tudni azt, amikor te azt mondtad nekünk, hogy a tieid meghallják a te szódat. Mindig ezzel a bizalommal vagyunk feléd, és most is, hogy nem lesz hiába való ez az alkalom, mert te szent lelked által ki tudod azt munkálni, hogy meghalljuk azt, amit te személyesen az életünkre nézve akarsz nekünk mondani. Jézus Krisztusért köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 318. dicséretünk első, második és harmadik versét. Jár minnyájan örüljünk és szívünkben vigadjunk meg. Született Úr Jézus nekünk. Istennek az az igéje, amely alapján az ő örömüzenetét ma hirdetni kívánom közöttetek, Szent Lelkének segítségével, írva található Pál apostol a rómaiakhoz írt gyülekezetnek a levelében, a 8. fejezet 32. versében, eképpen. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Gyülekezet foglalja a helyét. Kedves ünneplő gyülekezet, múlt héten voltam az ifjúsági körömnek a záró alkalmán, egy bibliaórán, és drága lelkipásztorom akkor mondta azt, hogy ő csak azt nem érti ebben a karácsonyi felhajtásban, hogyha valakinek a születésnapját ünnepeljük, akkor miért mindig egy kis dedd, egy kis fólyás baba jut az eszünkbe? Mert hogyha őt valaki fel akarja köszönteni, mondjuk a családja születésnapján, persze emlékeznek hálaadással gyerekkorára, fiatalkorára, fiatal felnőtt korára, de amikor az van a fejükben, hogy mit vegyenek neki ajándékba, mivel fejezzék ki szeretetüket, akkor nem a kisgyerekkori énje jut eszébe a családnak, hanem a meglett, valóságos, 64 éves öregember. Ezt ő mondta úgy, hogy nem akartam senkit megbántani az öreg kifejezéssel. És ugyanez a helyzet Jézus Krisztussal is. Nem szabad leragadni a pólyánál, a kis jászolnál, mert igen, ezek rendkívül fontos momentumok az ő életében. De mikor őt ünnepeljük, akkor meg kell látnunk az ő valódi énjét, az ő valóságát, hogy kicsoda ma Jézus Krisztus, akit ünneplünk. Nem az, hogy ki volt gyerekkorában, hogy ki ő ma valóságosan. Éppen ezért a karácsony lényege nem a kisded Jézuska, hanem a karácsony lényege a feltámadott Úr Jézus, akit húsvétkor is ünnepelünk. Húsvét felől közelítve és onnan látva érthetjük meg az egésznek a lényegét, az egésznek a valódi tartalmát, különben a tegnapi nap vagy a tegnap előtti este is egy ugyanolyan este lenne, mint a többi az évben. Mert mitől lenne másabb december 25-e, hogyha az Úr Jézus nem támad föl? Igaz, hogy mióta az eszünket tudjuk, mindig nagy várásokkal voltunk december 24-e és december 25-26-a felé. A kisgyermek azért várja ezt a napot nagyon, mert tudja, hogy akkor ajándékot fog kapni. De ahogy növekszik, tudja, hogy ehhez az is hozzájár, hogy ilyenkor a család együtt van, melegség van otthon, szeretet van otthon, és ezt az élményt várja. Együtt díszíti föl a fát, minden családnak megvan a maga tradíciója. És ahogy egyre-egyre jobban növekszik az ember, annál nagyobb várással van az ünnep felé, és lassan-lassan azt kell mondani, hogy a várásokból elvárások sora lesz. e két nap felé. Szinte egy listát lehetne írni, hogy mit vár el az ember ilyenkor karácsonytól. Elvárja, hogy boldog legyen, elvárja azt, hogy békessége legyen otthon, elvárja, hogy szeretet legyen. De kérdem azt, hogy mi jogon várja el ettől a naptól, hogy ezek megtörténjenek. Mert ha csak a szeretetet vesszük, szeretet, mint olyan önmagában nem létezik. Nincsen általánosan szeretet. Szeretet az egy viszonyfogalom. Szeretethez legalább két fél szükséges. Akkor miért várjuk, miért nevezzük a szeretet ünnepét? Vagy ott a másik elvárás. Legyen békesség. Ahhoz, hogy békesség legyen, ahhoz kell igazság. De van igazság? Úgy általában? Soha nem volt, és soha nem is lesz úgy általában igazság a Földön, és ezért nem lesz soha úgy általában békesség. Attól, hogy feldíszítjük magunkat kívülről, belülről, attól ezek a dolgok nem lennének meg. De mi mégis várjuk. És feltetjük a kérdést, de miért ne várjuk akkor ezeket a dolgokat? Miért is ne várhatnánk? Hiszen ha jobban belegondolunk, ilyenkor egy picit lenyugszunk, egy kicsit megpróbálunk odafigyelni a másikra jobban, ajándékot veszünk neki, az is eszünkbe jut, akit egyébként egész évben elfelejtünk, ez is szeretet, nem? Megpróbálunk nem visszaszólni, megpróbálunk csöndben maradni, elszámolunk magunkban 10-ig, fegyverszünetet kötünk erre a 2 napra, ez is békesség, nem? De akkor hova csalódás ezek után? Akkor én azt kérdezem, hogy ha ezek megvannak, akkor mi az az űr, amit az ember mégis érez, főleg az ünnep után? Mert megünnepeltük Jézust, eljöttünk templomba, verset olvastunk, otthon talán még elolvastuk a betlehemi történetet is, de a problémáink nem oldódtak meg, a sebeink nem gyógyultak meg, sőt lehet, hogy pont ez a karácsony az, amikor újabb sebeket szereztünk, vagy okoztunk másoknak. Hát hogy van ez? Gondolja magában az, aki csak elvárással van az ünnep felé, nem pedig várakozással. Mert van különbség. Nem mindegy, hogy valamifelé elvárással vagyunk, vagy várakozással tele. Aki elvárásokkal van az ünnep felé, és legfőképpen Jézus Krisztus felé, az azt jelenti, hogy annak az illetőnek nincsen élő kapcsolata vele. Tud róla dolgokat, és talán még érdekli is valamelyest, hogy ki az a Jézus Krisztus, tud általánosságokat, de igaziból nem az érdekli, hogy kicsoda ő valójában, hanem az érdekli, hogy amiket ő elvár, amiket szeretne az ő kívánság listáján, ami rajta van, az igenis teljesüljön. Ha pedig valamit nem kap meg ettől az Úr Jézus Krisztustól, akkor meg áll, értetlenkedik, megsértődik és csalódik. Ellenben míg a másik, aki várakozással van az Úr Jézus felé, az nem csalódik. Miért? Mert a várakozásában van valamiféle belső bizalom, reménység, és tudja, hogy a reménység nem szégyeníti meg. Tudja, hogy Jézus Krisztus ismeri őt, tudja minden szükségét, és be fogja azt úgy tölteni, ahogy neki van szüksége rá. Miért olyan bizonyos e felől? Mert van vele egy mély, bensőséges kapcsolata. Ismerik egymást, és van egy köztük egy olyan kapocs, mint senki mással. Mi az ünnepünk központi igéje, amit felolvastam? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Szól az ige mindannyiunknak, akik talán elvárással voltak az Úr felé, akik várakozással voltak felé, mindenkinek szól el az ige. Ami azt jelenti, hogy Isten nem szűk markú. Egy különleges, visszavonhatatlan ajándékot akar ma itt adni mindenkinek kivétel nélkül. Vizsgáljuk meg, hogy mit jelent ez az ige. Legelőször azt, hogy Isten fiát adta nekünk, azaz velünk van az Isten, Immanuel, ahogy hallhattuk a nevét is a felolvasott történetből. Akiket megkereszteltek, azok tudják, azok megkapták ezt az ígéretet, és most valamennyiünknek is szól. Veled vagyok minden napon, a világ végezetéig, mondja az Úr Jézus. Hogy lehetséges ez? Hogy történhet meg? Úgy, mert hogy Jézus Krisztus nem csak egy kisbaba, akit ilyenkor megünneplünk, hanem ez a Jézus Krisztus bizony felnövekedett. Volt 10 éves, mint mi, volt fiatal felnőtt, mint mi. Életéről, főleg 30 után, nagyon sok mindent tudunk, hála az evangéliumoknak, és ez a Jézus Krisztus meghalt. Haláláról is van adatunk. Ahogy igény mondja, szó szerint, őt az Atya adta, mégpedig halálra adta. Földi élete végén nem volt kegyelmes hozzá, nem kímélte őt, pedig talán ő volt az egyetlen, aki megérdemelte volna. Ő volt az egyetlen, aki semmi bűnt nem követett el, mégis ő volt az, aki végig szenvedett, mégis ő volt az, aki szégyen halált halt a keresztfán. Az egész élete egy áldozat, minden értelemben. Miért? Igazságtalannak tűnik ez az Isten részéről. Részemről pedig ünneprontásnak, karácsonykor, az ünnepi fényekben erről is beszélni. Miért nem hagyom meg csak inkább húsvétnak a történetet, majd akkor megemlékezünk a passióról és Jézus életének ezen részeiről. Nem tehetem, mert Jézus Krisztusnak ez a része is kihagyhatatlan. Hogy ne csak egy pólyás köré gyűjjünk össze, őt ünnepeljük, látnunk kell őt egész valójában, kisgyermekkorától egészen haláláig, feltámadásáig, ahhoz, hogy ő kicsoda ma, aki azért jött a földre, hogy helyetted és helyettem halljon meg. Helyetted és helyettem szenvedje el azt, hogy milyen érzés, amikor az Isten nincs veled. Milyen érzés ez a pokol. Milyen, amikor olyanért érnek vádak, amiket nem is érdemelsz meg. Helyetted és helyettem szenvedett. De harmadnapon feltámadt, felment a mennybe, azért, hogy helyet készítsen az ővéinek az Atyánál, és elküldte maga helyett a Szent Lelket, hogy ma is általa működjön, és itt legyen közöttünk. Ez jelenti a legelső karácsonyi ajándék, amit a világ kapott az Istentől, több mint 2000 évvel ezelőtt. És most talán felvetődik a kérdés, köszönöm, de ez nekem miért jó? Köszönöm, de én ebből hogy merítek erőt valakinek a halálából és ilyen szenvedéseiből? Ez nekem miért biztatás a mai napon? És hogyha ezek a kérdések vannak, nem baj, hogyha vannak, mert kikerülhetetlenek, és igenis olyan fontos kérdések, amiket meg kell válaszolni. Mert van olyan, hogy a legjobb jó indulattal elkészített ajándék se úgy fogadtatik, ahogy azt az ajándékozó szeretné. Talán valamennyiünknek ismerős az, amikor valakinek kitalálunk valamit, mindent szépen elkészítünk, és mikor odaadjuk, akkor kicsit csalfa a mosoly az arcán, örül neki, de tudjuk, hogy a háttérben egyáltalán nem ez van. Sokan mondják Isten erre, Istennek az ajándékára is, hogy hát köszönjük, de adhatott volna jobbat is. És mindenki tudna a listáról mondani, hogy milyen dolgokat adhatott volna ajándékképpen, ami az ő életét helyrehozza, szükségeit betölti. Nem feltétlenül Jézus Krisztusra gondolna. És így kicsinyeljük le világ legnagyobb ajándékát, így tévesztjük szem elől, pedig ő az, aki helyre tudná hozni, és be tudná tölteni minden szükségünket. Mert az ige azt mondja, hogy Isten nem csak adta Jézus Krisztus, nem csak velünk van, hanem vele együtt mindent nekünk akar adni. Mi ez a minden? Először tisztázzuk azt, hogy mi nem a minden. Nem feltétlenül egészséget jelent. Nem feltétlenül az anyagi rendeződéseket az életemben, nem feltétlenül egy kapcsolat rögtöni helyreállását, ahogy vége van az Isten tiszteletnek. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy ahogy kilépek, rögtön megtalálom a társamat. Ezeket is megadhatja rögtön, de ezek mind csak a jéghegynek a csúcsa, mind csak ráadások. És ezt nem csak azért mondom, mert hogy mi most keresztények próbáljuk egymást vigasztalgatni ilyen olcsó dolgokkal, hogy hát igen, Isten megadhatja, de hát ezek nem olyan fontosak, mert mi a láthatatlanra nézünk. Nem azért mondom ezeket, mert vannak olyanok, akik egészségesek, de mégse boldogok. Vannak olyanok, akiknek rengeteg pénzük van, de mégsem boldogok, nem teljes az életük. Van, aki már megtalálta társat, de mégsem boldog. Van, akinek az egész családi élete meghitt és vidám, és mégsem boldog. Isten nem így készíti el a mindent, hanem hogy? Az Isten fia azért jött, hogy bővölködjenek. Azaz, hogy mi bőségben éljünk. De akkor mit jelent az evangélium nekem ma? És mit jelent eddigi életemre nézve? Eddigi életedre nézve azt jelenti, hogy bűneid, múltbeli nyomorúságaid, amiket mindig-mindig az ördög előhoz és megnyomorítja vele, sanyargatja az életedet, ezeket Krisztus keresztje már mind eltörölte. Hiába hozza elő az ördög, hiába mondja, hogy te ilyen és ilyen ember vagy, és megpróbál ezzel rabságba hajtani, hogy ezeknek engedelmeskedj. Nem, mert Krisztus keresztje megtörtént. Krisztus keresztje ezeket mind eltörölte. Sőt, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. És azt is olvassuk az igében, hogy aki segítségül hívja Krisztust, az üdvözül. Az üdvözül azt jelenti, hogy megszabadul. Megszabadul minden régi terhétől, minden régi nyomorúságától, a bűntől, ami elválasztja Istentől, csak elég komolyan kell venni, amit, ha bevallunk, nem megy. Főleg, hogyha olyan terheket cipelünk a múltból, olyan hiányokat próbálunk betölteni, amiket Krisztus már megtett, csak esetleg mi még nem álltunk oda elé, és nem kértük tőle. Vedd komolyan, mert ha őt valóban segítségül hívod, akkor a múltad az ő kezében van, és igaz, hogy vannak múltbeli dolgok, amikből lehet tanulni, és kell is tanulni, és talán következményeit még egy darabig el kell viselned, de az a lelki teher, ami miatt már majdnem úgy érzed, hogy megfolyt, meghalsz alatta, agyonnyom, azokat Krisztusért az Isten leemelte rólad. Hiszed-e mindezt? Hiszed-e azt, hogy te is kegyelmet találtál az Istennél? Hogy a te bűneidre is van bocsánat? Igen, még azokra is, amikre azt gondolod, hogy ezekre biztos, hogy nincsen. Beszéltem már olyan hívővel, aki azt mondta, hogy tudja, hogy amit elkövetett, az bűn, tudja, hogy a másik megbocsájtott neki, tudja azt is, hogy Isten megbocsájtott neki, csak ő nem tud saját magának megbocsájtani. Ilyenkor vissza lehet kérdezni, hogy alkalmasabbnak találod magad Istennél, hogy megítéled magadat? Vagy a másikat? Az, hogy a múltad az Isten kezében van, az azt jelenti, hogy meggyógyulnak a sebeid, és azok a részeid, amiket már nem tudsz használni, amikre nem tudsz nézni, Isten azokat is újjá tudja teremteni, mert ő veled van. És mit jelent ez a mára nézve? Amit Jézusban ő neked adott ajándékképpen, az azt jelenti, hogy több vagy, mint aminek mások látnak, vagy te, mint ami magadat tartod. Azt mondja te teremtőd, a te alkotód, hogy én szeretlek téged. Mi van akkor, hogyha van, akinek nem kell lesz? Mi van akkor, hogyha többen vannak, akiknek nem kell lesz? De látod, itt a fiam. Én az életedmet, életét adtam érted. Így szeretlek téged. Úgy viselek rólad gondot, úgy vigyázok rád, mint a szemem fényére. Így szeretlek. Drágának és becsesnek tartalak. ezért adtam érted Jézus Krisztust. Ez határozza meg az értékedet. Ne az, hogy éppen valaki mit mond rólad. Hogy valaki éppen kedvel, vagy nem kedvel. Épp megbíznak feladatokkal, vagy nem bíznak meg feladatokkal. Éppen van munkahelyed, vagy nincs munkahelyed. Ezektől lenne értékes. Sokan esnek ebbe a csapdába bele. És ez az ördög célja is, hogy elhitesse, hogy ezek a külső dolgok adják az értékedet. Pedig nem. Hiszed-e, hogy az Úr Jézus Krisztusban neked is adott életed? Rád nézve is van egy személyes, egyedi terve, mint senki mással. Kedves vagy neki, becses vagy neki, az életét adta érted. És ez nem csak most van így, nem csak ma van így, vagy az ünnep végéig, hanem ez a jövőben is így lesz. Mert Isten hűséges Isten. Nem tudja saját magát megcsalni. Ő nem olyan, mint mi, hogy egy darabig kitart melletted, aztán elhagy. Különben kár lett volna a saját fiát feláldoznia. Ha ránézel Krisztusra, és ránézel általa az Atyára, akkor miért aggódsz a holnappal? Az is nem az ő kezében van, ahogy te az egész lényeddel. Vagy egy év múlva mi lesz veled? Az is az ő kezében van. Ha most kapnál egy betegségről egy hírt, biztosan mellbe vágna. De tudhatod, hogy te az Úr kezében vagy, és akinek minden hatalom adatot menjen is földön, ő gondot fog viselni rólad. Az anyagi gondok? Tehát az Úr azt mondja, hogy még a hollókról is, meg az égi madarakról is gondoskodik. Akkor tudhatom, hogy az ő kezében vagyok, és nem kell félnem. Egyedül érzed magad? Magányos vagy? Az Úr kezében vagy. És ő tudja, hiszen ő mondta, amikor megalkotta az embert, hogy nem jó az embernek egyedül. Hidd el, az ilyen szükségedet is be fogja tölteni. Ha rengeteg feladat előtt állsz, azt mondja, hogy az én erőm erőtlenség által ér célba. Gondolj életedre, gondolj arra, amiben vagy most, és gondolj arra, hogy az Úr kezében vagy. Ha valakinek rengeteg pénze van, és most helyből, ha előírná, van egy építész barátnőm, megtervezne valakinek egy házat, kerülne x millió forintba, és ez az élet azt mondaná, jó, itt a pénz, tessék. És te még azt mondanád, hogy jó, bocsánat, köszönöm a házat, de még nagyon éhes vagyok, és egy kiflit szeretnék. Akkor szerinted kiflire nem lenne pénze? Az Úristen a Krisztusban az üdvösséget, az örök életet adta nekünk. Ez a lehető legnagyobb dolog, mert azt az ellenséget győzte le ezzel, amit még senkinek nem sikerült, a halált. Innentől kezdve a halál csak egy kapu, egy átmenetel az örök életbe. Van életednek célja, nem csak a koporsóig vagy, hanem tudsz hazakészülni a mennyei Atyádhoz. Akkor innentől kezdve a kis földi életünkben a szükségek mennyire eltörpülnek az Isten hatalmas keze alatt. Ezeknek ne lenne hatalma? Kétlem. A mai karácsonyi Isten tiszteletünkön hadd tegyen fel a kérdést, hogy kicsoda neked ez a Jézus Krisztus, aki a megterített asztalnál hív közösségre veled, akit hív, hogy gyere hozzám, ha meg vagy fáradva, meg vagy terhelve, és én megnyugvást adok neked. Hiszed-e, hogy egész életed az ő kezében van, és azért ünnepelhetünk ma, mert ő ezt az ajándékot adja neked. Hiszed, hogy nem csak a múltad és a jelenet, hanem már a következő évet is elkészítette neked. Minden egyes percét. Ő hív, hogy gyere hozzám, járj azon az úton, amelyre én rendeltelek, hogy jó legyen dolgod. Adja Isten, hogy most az ének szóban, az éneklésben, a csendben, miközben készülünk a megterített asztalhoz, a Szentlélek világosítsa meg előttünk, hogy melyik életünknek az a része, ami miatt még talán nem tudtunk igent mondani, nem tudtunk így tekinteni Krisztusra, és engedjük, hogy ő gazdagítson meg bennünket. Ő töltse be minden szükségünket, hiszen tudjuk, hogy a reménység nem szégyenít meg, és aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért nekünk adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Amen. 466. dicséretünk első és második versét énekeljük. 466. dicséretünk így kezdődik. Rátekint már hitem, megváltom Istenem.
Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Most ezért vizsgáljuk meg mi is magunkat, kérjük Isten szent lelkét, hogy ebben vezessen bennünket. Legyünk így most egy kicsit csendben, és ki magában bűnvalló imádsággal forduljon az Úrhoz. Most pedig a Zsoltáros szavaival imádkozzunk közösen. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen most le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg, mondjuk el közösen az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt a lábokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén a Szentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és
most pedig, kedves testvérek, még néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkismerettel és hangos szóval válaszoljatok, ami Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha hiszitek, akkor válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít? Ha ezt hiszitek, akkor mondjátok, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámasztotta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha hiszük, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, jöjjünk ide a gyülekezetben megszokott rendben, és vegyük magunkhoz a szentjegyeket. Először tehát az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd itt a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Foglaljuk most el a helyünket, és az úrvacsorai közösség ideje alatt énekeljünk együtt, akik a helyünkön vagyunk. 459. énekünket keressük meg, ennek minden versét, és aztán pedig az utána következőket egészen addig, amíg szükség lesz rá. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, reformátorok, hitvalló őseink, Isten kegyelméből pedig most mi is. Mindazért az áldásért, melyeket kaptunk az ünnepek alatt, és legfőképpen az ő nagy ajándékáért, adjunk hálát most is, imádkozzunk közösen. Köszönjük, Istenünk, hogy neked nagyon fontos, hogy mi ezen a földön boldogok vagyunk-e, vagy pedig nem. Köszönjük, hogy pontosan ezért küldted el a betlehemi éjszakába a te küldöttedet, angyalodat, és hirdetted az evangéliumot, szabadító, megtartó született. Köszönjük neked egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és köszönjük, hogy benne mindent kész vagy megadni. Köszönjük, hogy ez azt is jelenti számunkra, hogy láthatunk messzebbre és mélyebbre. Megláthatjuk a te tervedet velünk, és még jobban átélhetjük, és megláthatjuk szereteted mélységét. Áldunk, Jézus, hogy te mindig azt mondod nekünk, amit hallanunk kell. Kérünk, vegyél ki minden félelmet a szívünkből, betegségtől, jövőtől, élettől, haláltól, és köszönjük, hogy a te bocsánatoddal, örömöddel indulhatunk tovább. Könyörgünk hozzád népünkért, jövőjért. Adj lelki ébredést ennek a népnek. Hozd ki minket ebből a lelki-szellemi sötétségből, amiben élünk. Könyörgünk hozzád egyházunkért, a gyülekezetekért. Szaporítsad azokat az üdvözülőkkel, és az, hogy mi is ott legyünk ezek között, sőt, használj minket, hogy vigyük tovább most a karácsonyi világosságot, téged magadat, és világítsunk. hallgass meg minket jobban, mint ahogy azt hinni és elgondolni tudjuk, a te kegyelmed szerint. Ámen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot imádkozzuk most együtt.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ahogy mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig a hirdetésekre figyeljünk még együtt. Mindenekelőtt köszönjük szépen legátusunk szolgálatát, és egyúttal hadd mutassam is be a gyülekezetnek, így miután hallottuk az ő bizonyságtételét, hiszen vannak itt közöttünk, akik még nem találkoztak vele, bár bűnbánati istentiszteleten már szolgál közöttünk. Bíró Zsuzsanna, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 5. éves hallgatója, a teológia mostani ünnepi karácsonyi követeit közöttünk. Isten áldja meg minden további tanulmányodat, szolgálataidat, életedet. Adja, hogy tűzzel, úgy, ahogyan most is hallhattuk, tudjál bizonyságot tenni róla még sokszor, és hogy az ő öröme az ott maradjon a szívedben. A testvéreknek pedig kívánok most még az ünnep hátralévő részére csendességet, békességet, további szép ünneplést, és hirdetem az évvégi, illetve az új évkezdő alkalmainkat. Évzáró istentiszteletünk lesz december 31-én este 6 órai kezdettel, az új esztendő első napján pedig délelőtt 10 órakor lesz évkezdő istentisztelet. Várjuk szeretettel a testvéreket ezekre az alkalmakra is. Emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményére, mint ahogy azt hallottuk és tehettük itt az istentiszteleten is, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hála áldozatunk egyik formája az adakozás, így gondoljunk erre is. Tudva azt is, amit az igében így olvashatunk a Korintusiakhoz írott 2. levélben, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 315. dicséretünket keressük meg. 315. énekünk 5., 6. és 7. verszakait énekeljük, tehát a 3 utolsó verszakot, a 7. majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!